Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Urunk, szeretnénk, ha világossá tennéd igédet számunkra. Köszönjük Szent Lelked világosságát, erejét. Uram, ismered gondolkodásunkat. Olyan nagyon rászorulunk arra, hogy formálj bennünket, Uram, hogy lelki értelemben figyelmes hallgatói lehessünk, engedelmes cselekvői lehessünk szent és jó akaratodnak. Munkáld ma is bennünk a Te ígéd által, azt, hogy őszinte, előtted igazán megalázkodó és Téged atyának tartó gyermekeid lehessünk. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az ige hirdetési alapigét, amely folytatásra a tegnapi megkezdett prófétai könyvnek, Malakiás próféta első fejezetéből, a 6. verstől olvasom az igét. Az Úr mondja, a fiú tiszteli atyát, a szolga az urát. Ha én atya vagyok, miért nem tisztelnek? Ha én úr vagyok, miért nem félnek engem, mondja a seregek ura. Nektek, ti papok, akik megvetitek nevemet, ti ezt kérdezitek, mivel vetettük meg nevedet? Azzal, hogy oltáromra tisztátalan kenyeret hoztok. Mivel tettük tisztátalanná, kérdezitek? Azzal, hogy az Úr asztalát lebecsültétek. Mert vak állatot hoztok áldozatul, és nem tartjátok rossznak. Sántát vagy bénát hoztok, és nem tartjátok rossznak. De vidd csak azt a helytartódnak, kegyes lesz-e hozzád, és szívesen fogad-e? Mondja a seregek ura. Esedezzetek csak Istenhez, hogy kegyelmezzen meg nekünk. Ha ilyen ajándék van a kezetekben, szívesen fogad-e tőletek, mondja a seregek ura. Bárcsak volna valaki közöttetek, aki bezárná a templom ajtaját, és ne égne hiába oltáromon a tűz. Nem tellik kedvem bennetek, mondja a seregek ura, nem kívánok tőletek áldozatot, hiszen napkelettől napnyugatig nagy az én nevem a népek között, és mindenütt jó illatú áldozatot mutatnak be nevemnek, és az tiszta áldozat. Mert nagy az én nevem a népek között, mondja a seregek ura, ti pedig meggyalázzátok, mikor azt gondoljátok, hogy az Úr asztalát tisztátalanná szabad tenni. Hitvány terménnyel és eledellel. Azt mondjátok, micsoda fáradtság, és még lihegtek is közben, mondja a seregek ura, pedig lopott állatot hoztok, vagy sántát és bénát. Ha ilyen áldozatot akartok hozni, nem kívánom tőletek, mondja az Úr. Átkozott a csaló. Van épp hím állat a nyájban, mégis hitványat áldoz az Úrnak, ha fogadalmat tesz, pedig én nagy király vagyok, mondja a seregek ura, és félik nevemet a népek. Szeretett testvéreim, tegnap arról volt szó, hogy Isten elmondja az ő népének, hogy szereti őket. De ők zavarban vannak, és nem igazán értik, hogy miből tudhatnák meg, hogy szereti őket az Isten. És az Úr elmondja abból, hogy kiválasztottalak titeket. A munkatársaimmal tettelek benneteket, rátok bíztam az igémet, és ez nem elég nektek? Igen, csodálatos kiváltság. Higgyétek el, nincsenél csodálatosabb dolog a Földön, mint Isten igéjét hirdetni, az ő lelke által, munkatársává lenni annak a hatalmas Úrnak, akit mi úgy szólíthatunk meg Jézus Krisztusért, hogy mi atyánk, aki valóban az ő atyaságát, isteni méltóságát ennyire hozzánk kötötte. Mert gondoljátok meg, hogy mit is jelent ez a szó, hogy mennyei atya. Ilyen drága mi Istenünk, Mi meg örökké zsörtölődünk, értetlenkedünk, és nem tudjuk felfogni az ő igazi szívének minden szeretetét, amivel azon fáradozik évezredek óta, hogy minél több ember üdvösségre jusson, örök életet akar nekünk adni. Így is mondhatnám, Isten harcol értünk. Az életre akar, az örök életre akar segíteni bennünket, mi meg aztán földhöz ragadtak vagyunk, csak azt látjuk, ami az órunk előtt van, nem tudunk isteni távlatokba gondolkodni, és lebecsüljük őt. Mert tulajdonképpen gondoljatok bele, hogy az a vallásos ember, aki nem hiszi el, hogy Isten örök életet tudna neki adni, az már is lebecsülte az Istent. Nem tudja elhinni, hogy olyan hatalmas Isten ő. Nem tudja elhinni, hogy neki minden lehetséges. Ezt veti szemére Isten Ábrahámnak is annak idején, és így mutatkozik be neki, hogy az El Shaddai, a mindenható Isten, akinek minden lehetséges. Aztán Ábrahám megtanulja a leckét, mert mint egy halottól, ugye elhaltól születik annyi ember, az Isten hatalmas Isten, és ezt kéri számon az ő népe papjaitól, a híveitől, hogyha ő atya, akkor hol van az ő tisztelete? Ha ő úr, akkor hol van az iránta érzett félelemmel teli tisztelet? Az Isten félelem hol van? És valóban a mi nemzedékünkön hát igazán számon lehetne kérni, hogy hol van az Isten félelem, hol van az Isten iránti őszinte tisztelet? Olvastam, hogy Napóleon rettenetesen megbotránkozott, mikor az egyik tudós azt mondta, hogy az ő világképében nincs helye Istennek. És akkor Napóleon azt mondta, na hát ez aztán a gőg, mikor a teremtmény kirekeszti az Istent. Tessék megnézni, hogy a mi világunk hogy harcol Isten istensége ellen. Mindent elkövetnek, hogy bebizonyítsák, hogy nem ő a teremtő, hanem valami evolúciós folyamat az, ami létrehozott bennünket. Értitek, hogy mennyire nincs Isten tisztelet? Mennyire nincs az emberbe a teremtő Atya Isten iránt valami kicsi becsület? Nincs. Azt is letagadjuk, hogy a mi életünk tőle eredne. Hát nem jogos, hogy Isten számon kéri a teremtményen. Hát hol van az én tiszteletem? Kérdezi. Kérdezhetné a mi népünktől, amikor sokszor a házak, az udvarok, a lakások Isten káromlásától hangosak. Vajon nincs félelem az ilyen ember szívében? Hát úgy látszik, nincs. És meg kellene érteni, miért nincs, mert nem ismerjük az Istent. Persze az emberek is jobban szeretik elhinni azoknak a tudósoknak a véleményét, akik tagadják Istent, mint akik vallják. Pedig van ilyen szép számmal. És vannak tudósok, akik tagadják az evolúciót. És nem értenek vele egyet. És lehetetlennek tartják, de mi mégis ragaszkodunk hozzá. És ezzel kirekesztjük Istent. Teljesen. A Biblia azzal kezdődik, kezdetben, itt egy abszolút kezdetről van szó, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. És ezt rögtön megtagadjuk tőle. És hallgassátok meg egy Nobel-díjas agykutatónak a véleményét. Azt mondja, mivel a materialista megoldások csődöt mondtak, abban, hogy megmagyarázzák a tapasztalt egyedülállóságunkat, énünk vagy lelkünk egyedülállóságát, kénytelen vagyok természet fölötti spirituális teremtésre visszavezetni. Az egyedülálló, individuális, belső magjában való bizonyosság nem enged meg más megoldást, mint az isteni teremtést. Bevallom, hogy egyetlen más magyarázat sem tartható. Tessék ezt meggondolni. Ezt egy Nobel-díjas mai agykutató mondja. Igen. Mi pedig ragaszkodunk ahhoz, hogy nem Isten teremtett bennünket. Hol van Isten félelme? Hol van Isten tisztelete? Hol van az ő atyasága? Most ne vegyétek ezt arcátlanságnak, de figyeljetek meg ezt a mondatot, mit mond Isten. A fiú tiszteli atyát, a szolga az ő urát. Én azt gondolom, hogy Isten ma nem mondana ilyet. Nem használna ezt a példát. Mert az apáknak ma már nincs tisztelete. Egyáltalán sokan megkérdezik, hol vannak az apák? Mármint a családokban. Hol vannak az apák a templomokban? Hol vannak az apák az isteni tiszteletben? Az apaságot leértékeltük. Vajon a gyermekek lázadása? A nők lázadása okozta mindezt, szó sincs róla. Mert akkor, amikor az ember elfelejti tisztelni az a mennyei édesatyát, akkor a földi apát se fogja tisztelni. Csak nem kapcsoljuk össze a dolgokat, pedig ezek egymásból adódnak. Vagy azt mondjuk, a szolga tiszteli az ő urát. Hát ma már a vezetőknek sincs nagy tisztelete. Hiszen ha magát, Istent letaszítjuk a trónjáról, hogyan tisztelnénk a földi urakat és vezetőket? Tehát nincs az apáknak tisztelete. És már nincs becsületesen. Mert elveszítettük. Az apa valamikor azért részesült olyan tiszteletbe, mert az élete célja, a családjának a fenntartása, annak a biztosítása volt. Ma tessék megfigyelni, a férfiak már meg se akarnak nősülni. Nem akarnak felelősséget vállalni. Egy amerikai pszichológusnő azt mondta, hogy a mai amerikai férfiak 50 éves korukban is infantilisek és alkalmatlanok arra, hogy apák és férjek legyenek. Hát döbbenetes, nem? És nem így van? Így van. És miért jutottunk ide? Mert nincs tisztelete a mennyei atyának. Mert ahol tisztelete van annak a drága mennyei édesatyának, akkor tisztelete lenne a földi édesapának is. És az az édesapa, az az apa, az a férfi, aki leborul az Úr előtt, teljes tiszteletet ad neki, ő is meg fogja kapni a tiszteletet. Emlékszem, Érden a parókia udvarán álltam, és jön a 14 éves kisfiú, és üvölti, hogy bolondok az őseim, az apjáról és az anyjáról. Elhívnak engem, hogy beszéljek a 12 éves kisfiúval, aki gyűlöli az apját. És egy nagyon komoly beszélgetés alakult ki köztem és a 12 éves kisfiú között. És végül sarokba szorítottam, hogy mondd meg, miért nem szereted az édesapádat. Hát egész döbbenetes választ kaptam. Mert egy tehetetlen figura. Mondja a 12 éves gyerek a saját édesapjáról. Higgyétek el, ez csak akkor állna helyre, ha megtanulnánk tisztelni a mi mennyei édesatyánkat, és ő számon kéri. És rajtunk kéri számon elsősorban az ő népén, hol van az én tiszteletem, ha én atya vagyok, hol van az én félelmem, ha én úr vagyok. És tegyük fel a kérdést, hogy miért nem tiszteljük őt? Miért nem féli az emberiség az Istent? Hát testvérek, mert nem ismerik. Egyszerű oka van ennek, nem ismerik az emberek az Istent. És hadd mondjam, még a vallásos emberek sem nagyon ismerik az Istent. Gondoljatok bele, Jézus Krisztus vitázik a korabeli legvallásosabb emberekkel. És azt mondja neki, sem engem nem ismertek, sem az én atyámat. Ugye milyen döbbenetes, hogy Jézus azt mondja a vallásos zsidó embereknek, nem ismertek se engem, se az én atyámat. Hát ilyen rossz a helyzet. Valóban ilyen rossz a mi teológiánk. Mert hiszen a teológia nem jelent mást, mint Istenről való tudomány. Nem ismerjük az Isten. Gondoljatok Mózesre, ott áll az égő csipkebokorban, levetett sarúval, és az Isten beszél vele. És mit mond neki? Mondd meg nekem a nevedet. Hát mit mondjak azoknak, akikhez küldesz, hogy ki vagy te? Mózes nem ismeri az Istent. De hát honnan is ismerné? És most komolyan, honnan ismerné mondjuk a mai ember, a templomon kívüli sokaság, honnan ismerni az Istent? Hát természetes nem ismeri. Az arcát nem látta, a hangját nem hallotta. Ezt mondja Jézus is a zsidóknak közületek, senki nem látta az ő arcát, és senki nem hallotta az ő hangját. Tehát nincs Isten ismeret. Ezért nem férik és nem tisztelik őt. Pedig gondoljatok, mikor Salamon felépíti a templomot, és a templom szentelő imádságában azt mondja, hogy téged az egek egei se fogadhatnak be. Hát még ez a templom, amelyet én építettem. Ő valamit már tud Istenről, hogy hatalmas Isten, akit az egek egei se fogadhatnak be, aki kívül áll ezen a teremtett világon, aki valami hihetetlen szentségben és magasságban lakik, mondja saját magáról, hogy szentségben és magasságban lakom, és kivel? A nyomorulttal és az alázatossal. Igen, ez a magasságban és szentségben lakó hatalmas Isten, a szeretet Istene, akinek végül is te fontos vagy, és akarja, hogy megismerd őt. És természetes kijelenti magát. Éppen az igében, ahogy Mózesnek is kijelentette magát, ahogy beszél magáról az Isten, úgy ismerhetjük meg. Tehát aki nem ismeri a Bibliát, az nem is ismerheti meg Istent. Sokan rossz helyen keresik az Isten ismeretet. Mindenféle pogány istenekről azt képzelik, hogy azok ugyanúgy istenek, de hát a pogányok istenei ilyen kisistenek voltak. Az egyik csak a szerelem istene volt, a másik meg csak egy város istene volt, a harmadik meg csak egy terület istene volt, a hegyek istenei, a völgyek istenei. Ilyen kisistenek. Ilyen kis szerencseistenek, amit elképzelt magának az ember. Amit elképzelt magának az ember. Ezek a bálványok, az elképzelt Isten. A valóságos Isten pedig kijelenti magát, beszél magáról. És miért kéri számon ezeket a papokat, miért kéri számon a fogság utáni népet? Azért kéri számon, testvérek, mert ő nekik ismernie kellett volna. Ismerni kellett volna Istent. Már a kezükbe volt az ige, az isteni kijelentés, a prófétai szó, nekik ismerniük kellett volna az Istent. Ezért kéri számon őket. Hol az én tiszteletem? Hol az Isten félelem? Természetesen ebben mi ige hirdetők is sokszor bűnösök vagyunk, hogy egy olyan Isten képet kapnak az ige hallgatók, amelyik Istennek csak az egyik arcát mutatja meg. A kegyelmes, szerető Isten arcát. És elfelejtjük azt, hogy Isten, igen, ő mondta, hogy Isten kegyelmes és irgalmas Isten. Nagy a türelme, és a jósága, és a szeretete nagy. Ilyen képet mutat magáról az Isten. Ugyanakkor mutatja, hogy bűngyűlölő Isten, hogy haragvó Isten, hogy ítélő Isten, ezt is megmutatja nekünk. És tulajdonképpen ezt kellene megérteni minden embernek, aki ezen a földön él. Ő teremtett, és a teremtés jogán én a tulajdona vagyok. ha tetszik, ha nem. És mivel a tulajdona vagyok, ezért azt szeretné, hogy én az ő akarata szerint éljek és cselekedjek, és tiszteljem őt. Számon kéri az akkori papokat, hol van az én tiszteletem, hol van az az Isten félelem, amelyikről a példabeszélek így mondja, hogy a bölcsesség kezdete. Egy ember akkor lesz értelmes és bölcs, ha féli az Istent. No, itt nem valami rettegő félelemre kell gondolni, nem valami olyan félelemre kellene gondolni, ami Ádámot és Évát is elfogta és menekült az Isten elől, hanem egy olyan tiszteletteljes félelemre kellene gondolnunk, ami a mi szívünk szeretetéből fakad. Ha valóban Atya, ha valóban az én mennyei édesatyám, akkor az igazi Isten félelem azt jelenti, úgy élek, úgy cselekszem, hogy ne bántsam meg az ő szent, jóságos atyai szívét. Ne okozzak neki fájdalmat. Ez az igazi Isten félelem, hogy féljek vétkezni, féljek bűnt elkövetni, féljek gyalázatos dolgokat tenni, féljek engedetlen lenni, hogy meg ne bántsam az ő mennyei, édesatyai szívét. Ez kellene, hogy ott legyen a szívünkben. És nagyon sokszor egyáltalán nincs ott. Van egy hamis Isten félelem is az emberekben, ami a pogányokban is ott volt. Bemutatjuk az áldozatot, mert hát ha ezzel elhárítjuk az Isten haragját a fejünk fölön. Ez nem biblikus. Ez nem az igazi Isten ismeretből fakadó Isten félelem. És ebbe esett vissza újra és újra, ebbe a kaini áldozatba esett újra és újra vissza Isten népe, és ezt lobbantja a szemükre. És még visszakérdeznek. Tulajdonképpen vakmerő módon visszakérdeznek, azt mondják, mivel vetettük meg a nevedet? Igen, mondjuk a vallásos ember úgy van, hogy Uram, én nem káromlom a te nevedet, látod, járok a templomba, énekkel dicsőítelek téged, imádságommal áldalak téged, akkor mi a problémád velem? Körülbelül ezt jelenti. Hát még lihegtek is, mondja az Úr, miközben végzitek az Úrnak a szolgálatot, ti papok a templomba, holott az ige azt mondja, hogy örömmel szolgáljunk az Úrnak, és az ne legyen nekünk teher és kényszer, mert az Istennek nincs szüksége olyan szolgákra, olyan gyermekekre, akik kényszerből és nem szeretetből szolgálják őt. Ez nagyon fontos megérteni. Isten nem terrorizál, nem kényszerít senkit arra, hogy őt szolgálja. Az kitüntetés, az különleges méltóság, ahogy tegnap is hallottuk, hogy valakit elhív erre a szolgálatra, hogy te hívő ember vagy, és ismered az igét, és beszélhetsz azoknak, akik nem ismerik az Istent, hihetetlen kiváltság, hogy ezt neked Isten megadhatta, hogy ez a tied lehet. És akkor mi pedig úgy gondoljuk, hogy ez nagy teher nekünk, ez ilyen és olyan nehézségeket támaszt az életbe, kinevetnek, kicikiznek, meg különben sincs sok időnk rá, hát nem nagyon szeretjük ezeket a szolgálatokat. Pedig az Isten ezt várja tőlünk, és a papoktól is, a néptől is. És aztán tehernek ítéljük. Mint ahogy én is 27 éves koromban, amikor elhívtak egy református lelkésztestvér, hogy hirdessek igét, egyszer-kétszer megtettem, aztán megtagadtam, és azt mondtam, hogy soha többet, akkor még nem voltam lelkész. Azt az Isten megmutatta, fogsz-e még igét hirdetni. Tehát fantasztikus a mi Úrunk, és akkor én is úgy gondoltam, hú de nehéz, hát ez nekem nem kell. Most meg úgy látom, hogy ó Uram, nem is értem, komolyan, most ezt nagyon komolyan mondom, én nem is értem, hogy Isten engem beállított ebbe a szolgálatba. Annyira méltatlan vagyok, annyira méltatlan, és most tele van a szívem hálával, hogy Uram, mégis ez a te csodálatos szereteted, én mégis beszélhetek róla, mert közben megismertem őt. Már megismertem őt. Már tudom, hogy ő kicsoda. És tudjátok, ahogy mondtam, mi csak egyik oldalát ismergetjük meg az Istennek, és nem látjuk azt a hihetetlenül hatalmas Istent. Azt a világteremtő Urat. Tessék csak megfigyelni, ez a világ, hogy hódol kis emberzsarnokok előtt, hogy csúsznak hason mindenféle Sztálin meg Hitlerféle figurák előtt, és hogy rettegnek, azt mondja az Úr, ugye a helytartóhoz nem mersz oda menni egy vak, sánta állattal, mikor az ügyedet akarod elintézni nála. Mikor protekciót akarsz kérni a fejedelemtől, akkor viszed a legjobbat. Nem mernél odaállítani egy beteg, egy vak, egy sánta bárányjal. Mennyire igaza van az Úrnak, hogy micsoda emberfélelem van bennünk, és Istenfélelem nincs. Hát ezt kéri számon az ő népén. Hát hogy? Hogy lehet engem összehasonlítani egy helytartóval? Igen, hogy merjük Istent összehasonlítani egy kis Paprika Jancsival, mert igenis Istenhez képest akár egy Sztálin, vagy egy Hitler, vagy akármely gazember, terror szervezet vezére egy Paprika Jancsi volt. És mi hason csúsztunk előttük, és rettegtünk tőlük. És mit mond az Úr Jézus? Azt mondta, ne azoktól féljetek, akik ugyan megölhetik a testet, de utána nem tehetnek semmit, hanem megmondom, kitől féljetek. Aki mind a testet megölheti, mind a lelket gehennára vetheti. Bizony, mondom, tőle féljetek. És ezt a szeretet Úr Jézus Krisztus mondta. Igen, hogy féljük az Istent, hatalmas ő. És igazságos Isten. És higgyétek el, azok az emberek, akik nem tisztelik, nem félik, akik arcátlanul mernek Istennel viselkedni, nem tudják, mit tesznek, nem tudják, mit tesznek. Nekünk kellene eléjük élni az Isten félelmet, ahogy Jézus Krisztus elénk élte. Testvérek, ő ember élet. Ne felejtsük el, valóságos Isten és valóságos ember volt. És mint valóságos ember, elénk élte, példát adott, hogy kell viszonyulni egy embernek a mennyei édesatyához, az Istenhez. Hogy is tette ezt ő? Teljes félelemmel. Van a Bibliának olyan két igeverse, ami engem mindig megdöbbentett. A zsidókhoz írt levél 5. fejezetében olvassuk a 7. verstől, Jézus Krisztusról. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgattatott Isten félelméért. Jó lehet ő a fiú. Szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet. És miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Hát ez az ige, ez egészen megdöbbent bennünket. Jó lehet ő a fiú. Szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet, neki is szenvedni kellett, neki is el kellett az emberi lét nyomorúságait hordozni, holott ő bűntelen volt. Igen. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. Pedig mit mond róla az ige? Bűntelen volt, de emberré lett. Mit akar ezzel mondani nekünk Isten igéje? Az, hogy aki ember, a halálban van. Mi mindannyian a halál fiai vagyunk. Akár szépítjük, akár nem, mindannyian. És még az Úr Jézus is. Igen, mert emberré lett. Vállalta a létünknek ezt a rettenetes nyomorúságát, és a legkínosabb halállal halt meg a kereszten. És azt mondja, hogy meghallgattatott Isten félelméért. Holott ő Isten. És elénk élte, hogy kéne Isten előtt. Szoktál te Isten előtt sírva könyörögni? Esedezni? Kiáltani hozzá? Most komolyan kérdezem. vagy csak várangatva mész tovább a bűneid mellett. Nagyon sokszor Isten egészen világosra teszi számomra, hogy a kegyelem nem olcsó. Ő neki nagyon sokba került, hogy te neked, meg nekem megbocsát. És szoktál te Isten előtt esedezni, könnyek között kiáltani, hogy Uram, könyörülj rajtam, bocsáss meg. Itt van az Isten félelemnek valami olyan példája, amit a mi Úrunk Jézus Krisztusunk elünk élt. Sokszor éppen a bibliás hívő emberek, mi vagyunk olyan nagy mellénnyel, hogy ó, hát mi megtértünk, nekünk az Isten megbocsátott, az én üdvösségem el van rendezve. Hát tulajdonképpen igen, de soha ne felejtsük el. Soha ne felejtsük el, hogy azért ilyen igék figyelmeztetnek bennünket, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Meg kell harcolni a hit harcát, ahogy a zsidó levél mondja, hogy még nem állottatok ellen vérig a bűnnek. Tehát Isten azt akarja, hogy az ő népe szent legyen. És testvérek, miért fontos ez? Miért fontos ez? Azért, higgyétek el azért, mert ha én szentségtelen vagyok, mint ige hirdető, tele vagyok bűnökkel, botránkoztató dolgokkal, mit ér az én szavam? Hát megbotránkoztatom a kívülállókat, és azt fogják mondani, na, hát ilyen a szolgálja, akkor milyen az Isten? Istenre hozunk szégyent. Itt mondja, hogy hol az én tisztességem. Megszégyenítem őt az életemmel, a bűneimmel, ezért igenis, nem csak a magam üdvösségéért, és most hadd tegyem a hangsúlyt arra, a többiek üdvösségéért. Mert Jézus miért jött el testben? Miért él közöttünk? Miért vállalt mindent, hogy neked üdvösséged legyen? És ezt tovább akarja adni, nem mintha te váltanád meg a többieket, nem mintha én váltanák meg valakit is, mert senkit nem válthatunk meg, ő megváltott bennünket. Csak, hogy lássák, hogy megváltottak vagyunk. Nietzsche, ez a nagy cinikus azt mondta, ha a megváltó megváltottjai megváltottabbak lennének, hinnék a megváltójukban. Értitek ezt? Teljesen igaza van. A világ látni akar, aztán lát is. De mit lát? Hogy mi bennünk is hamisság van? Hogy az Isten tiszteletünk olyan, mint itt? Mit mond nekik az Úr? Azt mondja, mivel vetettük meg a te nevedet? Azzal, hogy az oltáromra tisztátalan kenyeret hoztok. Mivel tettük tisztátalanná, kérdezitek? Azzal, hogy az Úr asztalát lebecsülitek, mert vak állatot hoztok áldozatul, és nem tartjátok rossznak. Sántát vagy bénát hoztok, és nem tartjátok rossznak, de vidd csak a helytartóhoz. Kegyes lesz-e hozzád? Szívesen fogad-e? Azt mondja, esedezzetek csak Istenhez, ugye? Hogy kegyelmezzen meg nektek. Na most, ugye ilyenkor mondhatnánk, hát nálunk már ilyen probléma nincs, nincs állatáldozat, már nálunk nincs égőoltár, halleluja, ez nem tartozik ránk. Hát van egy rossz hírem, hogy nagyon is ránk tartozik. Mert ez a mi Isten tiszteletünk képe. Hát testvérek, a mi Isten tiszteletünk képe ez, ami itt annak idején zajlott. Tudjuk, mi már tudjuk, hogy a bakok és bikák vére nem tudja eltörölni a bűnt. Lehetetlen, mondja az ige. De Isten, figyeljtek meg, milyen áldozatot vitt a nép? Sántát, vakot, ami nyomorult volt, ami már neki nem kellett, azt elvitte áldozatul az Úrnak. Meg lopott jószágot. De mit jelent az oltár, testvér? Nem tudom, gondolkoztál-e azon, mit jelent az oltáron égő tűz? Testvérek, az Isten ítéletének tüze. Ott ég az oltáron. Ezt ábrázolja ki. Az áldozati állatra rá kellett vetni a bűnt. És aztán feltették az oltárra. Isten ítéletére vetették alá. Ott Isten tüzében, ítéletében égett el a bűn. De hamis áldozattal. Hát Pál apostol mit mond? Éppen az oltárról beszél, amikor az úrvacsoráról szól, és azt mondja, hogy ítéletet eszik és iszik magának, aki nem becsülte meg az Úr testét és vérét, ugye? Aki várangatva meg bűnbocsánatot kérni, aki nem veszi komolyan az Isten ítéletét, bűngyűlölő voltát, az bizony így jár, hogy lebecsüli, leértékeli Isten szentségét. Az oltár az ítélet helye. És figyeljetek meg, Isten nem vakot, nem sántát, nem egy bűnös embert, ő egy tökéletes áldozatot tett az oltárra. Íme az Isten báránya, a szeplőtelen, bűntelen Jézus Krisztus. Ő az egyszülött fiát tette az ítélet oltárára, és ott égett az Isten ítéletének a tüze. Éppen az ragadta meg a szívemet, miközben készültem erre az igére, hogy ó, Uram, rettenetes, amit Te üzensz nekünk Jézus Krisztus által. Rettenetes a kereszt üzenete. Ő kérdezi az Atyát. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem az a pohár, és nem volt lehetséges. És miért nem? Mert a bűnt az ítélet alá kellett vetnie Istennek. Az a kereszt Isten ítéletének helye. Így mondja az ige, hogy elítélte a bűnt a testben, mármint Krisztus emberi testében. A legszentebb áldozatban, amely egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket, akik hisznek ebbe az áldozatba, akik magukra veszik és értik, hogy mit tett ott az Isten. Érted-e? És komolyan kérdezem, érted-e testvérem? Amíg ezt nem érted meg a kereszt üzenetét, addig nem is ismered az Istent. Sok butaságot mondanak ilyenkor az emberek. Milyen Isten az, aki a fiát odaadta? Mondja nekem egyszer egy férfi. Ember, nem tudod, mit beszélsz. Helyetted adta. Itt nem volt választás. Vagy ő hal meg a bűneidért, vagy te fogsz örök kárhozattal meghalni. Erre megrántotta a vállat, azt mondta, helyettem ne halljon meg senki. Hát bátor ember. De nem ismeri az Istent. Mentségére legyen mondva. De te meg én ismerjük. És rettenetes, ezek a papok is ismerik. És testvér, itt nem a papok voltak, csak a bűnösök. Figyeljetek meg, az áldozatokat nem ők vitték, a vak állatot, a nép fiai hozták. A hívők hozták a vakot, a sántát, a bénát, a nyomorultat, a lopott jószágot. Hát akkor mi volt a papok bűne? Hogy elfogadták. És mit ábrázol ki ez a vak, meg nyomorék állat a mi életünkbe. Azt jelenti, testvér, hogy ilyen semmilyen bűnbánat van a szívedben. Nem vagy te olyan nagy bűnös. Hát, ha már vinni kell valamit, hát, ha már úrvacsorázni kell, ha már egyáltalán ez a szokás, hát akkor veszek én is úrvacsorát, ne útránkozzon meg már a gyülekezet, és így tovább. Ismeritek, meg különben is én se vagyok rosszabb a többinél. Ó, testvér, így nem állhatunk Isten elé. Ezért mondja nekik. És nem azért mondja, hát komolyan, se a papoknak, se a népnek, nem azért mondja az Isten, hogy beledöngölje őket a földbe, hanem hogy rádöbbentse. Hát mit tettünk, mit teszünk? Azt mondja, bárcsak volna valaki bezárná közületek a templom ajtaját. Mi meg rettegünk itt Európába, hogy nem jutunk-e oda, hogy bezáratnak a templomaink. Angliában nemrég olvastam, már 1000 templomot bezártak. Mert nincs rá szükség. Bárcsak bezárnátok a templomot, ne égne hiába az oltáromon a tűz. Ezzel mondja meg Isten világosan, ott ég a tűz, de ti szívetekben nincs igazi bűnbánat, ti nem valljátok meg őszintén, csak félig meddig. Olyan sokszor tapasztaltam lelkészként, testvérek, lelki gondozói beszélgetésben. Az emberek elmondják a bűneiket, de nagyon sokszor tapasztaltam, hát egy-kettőt szépen kihagynak. Mondjuk, ami olyan durván, amit ő nagyon szégyen elmondani, azt meg kihagyják. Na hát ez az a vak állat. Hát így járulunk az Isten elé. Így várjuk, hogy az ő kegyelmessége kimentsen bennünket az ítélet tüzéből. Vegyük komolyan őt, mert szeretetből mondja, mert meg akar bennünket gyógyítani, ki akar józanítani. Bárcsak bezárnák a templom ajtaját. Félelmetes mondat az Isten szájából. Jeremiásnak is azt mondja az Úr, ti rabó barlangjává tettétek, majd én is aznak nézem, mondja az Úr. És az Úr Jézus is idézi Jeremiás prófétát, mikor azt mondja, hogy imádságházának neveztetik, ti pedig rabló barlangjává tettétek, az Isten tiszteletének a helye, ti pedig üzletet csináltatok belőle. Mert testvérek, nem csak a papok, figyeljetek, milyen üzlet. Kifizetem az Istent, így aztán majd békén hagy. Jaj, ez egy olyan borzasztó gondolat, igazi pogány gondolat, semmi köze, ami igazi mennyei édesatyánkhoz, semmi köze. Ő nem ezt akarja. És nem, higgyétek el, Isten nem azért akarja, hogy bevald a bűnödet, hogy letedd a bűnödet, nem azért akarja, hogy hát ő egy rigorózus öreg úr, aki egyszerűen nem hagy bennünket békébe. Nem. Nem és nem. Azért, mert a bűn elválaszt tőle, mert ő szent, én meg nem vagyok az. És ő azt akarja, hogy az legyek, hogy szent. Így mondja az apostol, Isten akarata a ti szenté lételetek. Ő meg akar tisztítani. Tehát nem arról van szó, hogy Isten valamilyen lelki vájkálást akar végezni az életedbe, szó sincs róla. Szó sincs róla. Meg akar tisztítani. Meg akar tisztítani. És az ige által tisztogat bennünket. Így mondja a tanítványainak, ti már tiszták vagytok a beszédek által, amelyet én szóltam néktek. De bedugjuk a fülünket, és nem akarjuk hallani. És azt mondjuk, ó, hát ez nem én rám tartozik, ott van ez a kívülálló sok istenkáromló, én meg milyen jó istenfélő ember vagyok. Na ez volt a zsidók bűne. Ez az önhítség. És nem hagyták, hogy az Isten teljesen megtisztítson, hogy kitisztítson bennünket mindabból, ami számára utálatos. Olyan gyönyörű az 51. Zsoltárra, hogy ez a hatalmas király. Én mindig azon csodálkozok, és én már értem, hogy miért volt Isten szíve szerint kedves férfiú Dávid. Azért testvér, én sem vagyok külön Dávidnál. Csak közel sincs akkora hatalmam. És ez a hatalmas király, ez töredelmesen azt mondja az Istennek. Tényleg esedezik szín előtt. Igazad van, Uram, hogy szólsz, mert azt tettem, ami gonosz a te szemeid előtt. Értitek? Ez a lényeg. És könyörög, tisztíts meg izsóppal egészen, és akkor tiszta leszek, fehérebb leszek, mint a hó. Mossál ki bűneimből. Tehát csodálatos ez a király. Megértette Isten tervét. És Isten szeretetének kedves gyermeke lett az az ember, aki házasságtörő, közvetetten gyilkos volt, és Isten egészen kimosta a bűneiből. Megtisztította őt. Hát ezt akarja az Isten veled is. És ezt akarja velünk is. És akkor meg fogja látni a világ. Ki a mi Istenünk? És tudjátok, egyre többen fogják tisztelni a mi Istenünket. Ha látják rajtad és főképp rajtunk ige hirdetőkön, hogy szentek vagyunk, hogy tiszták vagyunk, hogy engedelmesek vagyunk. És az életünk, ezzel befejezem, az életünk értelme. Testvér, az Úr Jézus azt mondta, az eledelem, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem. Vagy azt mondta, nem vagyok egyedül, nem hagy egyedül. Miért? Azt mondja, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. Én meg legszívesebben mindig azt, ami nekem kedves. Micsoda különbség. Ugye értitek? Tehát egyszerűen azt akarja az Úr, hogy ő drága mennyei édesatyád lehessen. Majd erre még holnap visszatérek, mert ez nagyon fontos dolog, hogy megértsük, hogy is vagyok én az ő gyermeke. Hogy is lehet az ő édesatyám? Hát a tőle ered az életem. Imádkozzunk. Köszönjük, Uram, hogy Te nem hallgatod el azokat a dolgokat, amelyeket Úgy látsz az életemben, életünkben, hogy komoly akadályok a veled való közösséget feldúlják, tönkreteszik. Nem tudsz velünk közösséget vállalni, mert te semmi tisztátalommal, semmi gonoszsal, semmi bűnnel, semmi gyilkos indulattal, semmi tisztátalansággal nem akarsz és nem is tudsz közösséget vállalni. De szeretnél, ami mennyei édesatyánk lenni, és mindent elkövetsz. Ó, igen, Uram, mindent elkövettél, elmentél a legmesszebb pontig, oda áldoztad a legdrágábbat, te tiszta áldozatot vittél az oltárra, értem, értünk. Uram, bárcsak megnyílna a szívünk, az értelmünk, felfognánk, hogy kicsoda vagy te nekünk, Urunk. Könyörülj így meg rajtunk a te népeden, mai népeden, és tisztogass bennünket meg egészen a te szent és jó akaratod szerint. Amen.